Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola alapításának 10 éves ünnepségét rendezték meg délelőtt, ami egyúttal az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi rendezvénye is volt. Tennyák Csaba érsek háladó szentmisét mutatott be a helyi Szent Péter és Szent Pál templomban. Ezután az új tornaterem és a felújított iskola épület megáldása következett, majd Gárdonyi Géza jelképes szőlő lugasának elültetése az iskolakertben, és a hagyományos káli dinnyetermesztés bemutatása volt a program része. Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten egy új autóipari beruházás átadásán. A magyar vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozza, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. Szijjártó Péter kiemelte, a beruházásnak önmagán túlmutató hatása is vannak. A világjárvány az export teljesítményt veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva. A Nemzeti Választási Iroda jövő hét péntekig postázza a 7 millió 800 ezer választópolgárnak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló értesítőt. Arról tájékoztatják a választópolgárokat, hogy a június 9-i választáson mely választás névjegyzékében szerepelnek, és melyik településen szavazókörben élhetnek választójogukkal. Az önkormányzati, a nemzetiségi és az EP választáson ugyanis kismértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre. Még egy hétig regisztrálhatnak a környezetért tenni akaró önkéntesek hazánk legnagyobb szemétszedési akciójára, a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért programsorozatra, hívja fel a figyelmet a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár. Az idén 12. alkalommal megrendezendő akció a Földnapján április 22-én indul, és a fenntartatósági témahét rendezvény sorozattal párhuzamosan április 28-áig tart. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A mikroszervezetek számára 30%-os díjkedvezmény lépett életbe az európai szabadalmi bejelentések terén, közölt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal az MT-vel. Az Európai Szabadalmi Hivatal döntése értelmében április 1-től az igénylők 30%-os díjcsökkentésben részesülnek a bejelentési, kutatási, vizsgálati és más díjak összegéből, akár európai szabadalmi, akár európai bejelentésről van szó. A magyar innovációs ökoszisztéma megerősítését zászlajára tűző Nemzeti Innovációs Ügynökség csatlakozik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Health InnoStars hálózatához, hogy elősegítse a jövőbe mutató egészségügyi innovációk sikeres piacra lépését hazánkban és Európában. A szervezet közlése szerint ez kaput nyit számukra az európai partnerekhez és rajtuk keresztül az európai és nemzetközi piacokhoz. Szlovákiában Peter Pellegrini nyerte az államfőválasztást. A hivatalos végeredmény szerint a leadott voksok több mint 53%-át szerezte meg, ezzel legyőzte Iván Korcsok korábbi külügyminisztert a második fordulóban. A megválasztott elnök első tévé interjújában azt mondta, építő jellegű együttműködést kíván az elnöki hivatal és a kormányzat között, és nem támogat olyan katonai konfliktust, amely nem hozott eredményt az utóbbi kettő évben. Peter Pellegrini június 15-én lép hivatalba államfőként Szlovákiában. Legkevesebb 90 ember, köztük sok gyermek meghalt, mert elsüllyedt egy túlterhelt komp Mozambik északi részén. A BBC brit közszolgálati média hírportálja szerint mindössze 5 embert sikerült kimenteni, a fedélzeten tartózkodó csaknem 130 közül. Ők a tavaly január óta több déli és kelet-afrikai országban is terjedő kolera járvány elől menekültek. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti időnként a napsütést holnap, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben 26-27 fok körül alakul. A nyár előtt idézte a Vasárnap, a maximum hőmérsékletek átlaga 25,1 fok volt, ami a június 4-7 között időszak átlagára hasonlít, írta a Hungaromet ZRT. A legmelegebbet Győr-Moson Sopron-Vár megyében Ikrény Dózsa-Major állomásán mérték 28,3 fokot, ami csupán 2 tizeddel maradt el az erre a napra vonatkozó melegrekordtól. Híreinket hallották.
Reklám. 2024. április 8-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dubótéren 18 órától rózsafüzéri mátságot szervez az Egri Fertálymesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dubótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a nyíregyházi sportgálával, ezt követően kézilabdával, atlétikával, végül pedig kerékpárral foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzői elismerést Kis Norbert kamionversenyző, az év para sportolójának járó díjat pedig Tarjányi István kerekesszékes vívó vehette át a nyíregyházi sportgálán. A Városházán több mint 70 elismerést adtak át a hazai és nemzetközi versenyeken kiemelkedően szereplő sportolóknak, csapatoknak és edzőknek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Sikeres év áll mögöttünk, 2023-at illetően is, és fontosnak tartjuk, hogy az eredményeket el kell ismerni és meg kell ünnepelni, erről szól ez a sportgála. És hát arról is, hogy ez remélhetőleg biztatást ad arra, hogy ezek az eredmények az idén is jöjjenek majd, és az önkormányzat ezért sokat is tesz, biztosítja az infrastruktúrális lehetőségeket, erről külön lehetne beszélni egy órát, hogy mennyi minden történt, de hát most legutóbb a sportcélú támogatásokat is megemeltük. Ez azt jelenti, hogy 169 pályázatból 156-ot támogatni is tudtunk, és hát nagyon-nagyon komoly eredmények vannak a csapatok, az edzők, a sportolók között, minden tekintetben korosztályos válogatottaink vannak. Tavaly sporttörténelmet írtunk, amikor az atlétikai VB-n 5 nyíregyházi sportoló volt jelen, a kínai egyetemi világjátékokon jól szerepeltek sportolóink, úgyhogy valóban ez egy sikeres év volt.
Most pedig Kovács Rihárdot, az év sportolóját hallják.
A Bocskai volt az utolsó versenyem, azután egy pici betegség jött közbe, azért kényszerpihenő volt. Aztán most finishbe vagyunk, már nagyon várom, hogy újra ringbe léphessek. A nagy állomás, az álmom az olimpia, amit már nagyon várok.
Tarjányi István lett az év parasportolója, aki a közelmúltban az Európa-bajnokságon ismerkedhetett meg a párizsi körülményekkel.
5. helyen végeztem, célom az volt persze, hogy aranyjal váltsunk ki az ezüstömöt, mert az egyik Európa-bajnokság számít a kvalifikációba. Ebből a szempontból egy kis izgalom hiányában indultam neki az egész versenynek, mert nem éreztem ezt a igazi nagy drukkot, mert hogy annyira nagy tétje nem volt a versenynek. Nagyon szerettem volna ilyen, mert sajnos ez most nem jött össze. Nem is az én hibámból többnyire, mert a zsűri az nem nekem kedvezett, de így jártam, mert összességében elégedett vagyok az eredménnyel.
Óriási csatát hozott a férfiak 20 kilométeres versenye a Békés Csabán rendezett gyalogló országos bajnokságon, és végül Venyercsány Bence győzött Helebrant Máté előtt. A BHS atlétája 2 másodperccel utasította maga mögé a Nyíregyházi Sportcentrum 3-szoros olimpikonját. Helebrant Máté volt a címvédő, ő a TÁV 11-szeres magyar bajnoka. Őt is díjazták a gálán.
Felemások az érzéseim, hiszen helyezésben nem helyez vagyok hozzászokva. Itthon 2009 óta ezen a távon én vagyok a magyar bajnok. Most Venyercsány Bence jobb volt 2 másodperccel. Hát a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen hatalmas szél volt, és 19 kilométerig én mentem elől, Bence mögöttem jött szélárnyékban. Ez a végén a hajrában úgy gondolom, hogy nagyon sokat számított, hiszen sokkal frissebb volt az utolsó 1 kilométeren. Hát pont ez a 2 másodperc kellett volna nekem is, hogy frissebb legyek. Viszont ez így legalább nagy motivációt ad a jövőre nézve, hogy most már itthon se vehetem félváról az országos bajnokságokat. A másik meg, hogy tudtuk egymást kicsit húzni ezen a versenyen, hiszen ilyen jó időt a Békés Csabai országos bajnokságon még nem gyalogoltam. Ami azért is fontos, mert az olimpiára így a világranglistán előrébb fogok kerülni, ami a pontokat illeti.
Helebrant Mátét, a nyíregyháziak gyaloglóját hallották. Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség egyesített versenyén. A nyíregyházi forduló egy országos versenysorozat része volt, a korábbi fordulókban Törökszentmiklóson, Budapesten, Ikrényben, Szigetszentmiklóson és Tatabányán is találkoztak egymással a csapatok. A bajnokságra speciális szabályok vonatkoznak. Csapatonként 12 játékos lehet nevezni, fiúkat és lányokat egyaránt. Torda Ilonát, a Magyar Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csürgőlabda bajnokságot rendeztünk nemrégen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 3 olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? Igazándiból a rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vármegyét. Azt gondolom, hogy úgy tudjuk megragadni a fiatalokat a sport szavaival, amelyeket mindenki ért, a fiatalok minden emberhez el tudjuk juttatni, és olyan inspiráló hatása van, hogy szerintem a legjobb módja az érzékenyítésnek. A fogyatékkal élő gyerekeknek egyébként ugyanakkora élmény szerintem, mint az év sportolók számára, és ugyanannyira komolyan is veszik. Ez számunkra is meglepő volt, de látni őket a mérkőzéseken, látni őket a pályákon, azt veszük észre, hogy nekik ugyanakkora élmény.
Most pedig Máté Schwarz Gergelyt, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportigazgatóját hallják.
Tulajdonképpen a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek a célja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak versenyzési és edzési lehetőségeket biztosítson, és itt a kézilabda torna helyszínén ez meg is valósul tulajdonképpen a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. Most jelenleg a 4. forduló helyszínén tartózkodunk, és úgy épül fel, hogy az egész tornának a legelején van egy divizionálás, ami arról szól, hogy a képességszinteknek a behatározásáról van szó tulajdonképpen, és akkor eldől, hogy a 1-től 4. divízióban melyik csapatok fognak játszani képességszintek alapján. Majd pedig a fordulók folyamatosan zajlanak, és a legvégén idén Balatonbogláron lesz a záróforduló megrendezése, ahol egy nagy ünnepség keretében a végső eredményhirdetés fog sorra kerülni. Jelenleg a kézilabdásaink mutathatják fel az egyik legnagyobb versenyzői létszámot a 21 sportágaink közül.
Végül Cseplőné Gönci Veronikát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét hallják.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hisz lehetőséget ad a gyerekeknek egyrésztről, hogy megismerjék egymást a két terület, valamint az, hogy megtanuljanak együtt élni, egymással élni, felkészítik arra a társadalmat, hogy attól, hogy különbözőek, mégis egyformák, és ugyanolyan lehetőségeik vannak, és ugyanolyan jók tudnak egy-egy dologban lenni, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon-nagyon előremutató. Mindenki számára fontos, hisz nem csak időtöltés, hanem az egészségi állapotuknak a megtartása, a javítása szempontjából is elengedhetetlen, valamint ugyanúgy tagjai a lakóinknak egy része a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek, és versenyszerűen sportolnak, ami azt gondolom, az pedig azt mutatja meg, hogy mennyi értékes ember van a fogyatékkal élők között nálunk is. A munkatársaink között is sok olyan ember van, aki rendelkezik azokkal a képességekkel, tudással, szakképesítéssel, ami arra enged következtetni, hogy a saját köreinken belül is fel tudjuk készíteni a gyerekeket és a felnőtteket, de vannak különböző sportszakemberek, akik segítik a munkánkat, ami azt gondolom, hogy szintén előremutató, amikor a társadalmi integrációról beszélünk.
Cseplőné Gönci Veronikát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét hallották. Hatodik alkalommal szervezik meg a Miskolc-Kassa Ultramaraton nemzetközi futóversenyt, amely április 20-án Kassáról rajtol el. A 117 kilométeres versenyen az eddigi női és férfi egyéni versenyszám mellett idén is lesz páros kategória. A részletekről Szűcs Istvánt, a rendezvény egyik szervezőjét hallják.
Idén április 20-án már hatodik alkalommal fogjuk megrendezni a Kassa-Miskolc Ultramaratont. A kezdés az 1999-re datálódik, akkor rendeztem meg a Miskolci Maratonklubban az első ilyen versenyt. Akkori viszonyokhoz képest nem volt nehéz dolga a szervezőknek, mert Kassáról, Kassa belvárosából elrajtolva nyílegyenesen bejöttek Miskolcra a főúton, az akkori forgalom megengedte. Hát sajnos a folytatásban már nem volt ilyen szerencsénk, sajnos, hogy hál' Istennek, inkább így mondanám, 2019-ben másfél éves előkészületek után sikerült újraélesztenünk ezt a versenyt. Hál' Istennek sikerrel. 2020-ban ugye jött ez a gyönyörűséges Covid, ami törölt mindent, a mi versenyünket is. 21-ben már meg tudtuk újra rendezni, ha nem is az eredeti tavasz időpontban, de novemberben meg tudtuk rendezni mindenféle nehézségek nélkül, az akkori szabályoknak megfelelően persze. Majd 22-ben visszaállt ugye a rend, akkor már semmi gondunk nem volt vele, illetve tavaly is már hál' Istennek gond nélkül tudtuk megrendezni. Tavaly volt ugye az ötödik versenyünk, most vagy kis jubileum, ha úgy tetszik, most pedig a hatodiknál járunk. De egyrészt annak idején is abban állapodtunk meg a kassai sportbarátainkkal, hogy minden évben változtatjuk a rajt és a cél helyszínt. Mivel tavaly Miskolcról rajtoltunk és Kassán volt a cél, így idén Kassán rajtolunk is. Miskolcon van a cél. Az útvonal, az új útvonal, az változatlan, azt Német Csaba barátunk jelölte ki annak idején, 2018-ban. Az útvonal végig is változatlan, ha Kassára rajtolunk, akkor úgy néz ki a dolog, hogy tehát elindulunk Kassa belvárosából a Szent Erzsébet dom mellől, és onnan kimegyünk Ajánát parton, Krasna nevű településen van az első szlovák váltóhely, utána pedig Nizsna Mislán van a másik szlovák váltóhely. Innentől kezdve nem sokkal átlépjük a határt, Kékednél lépjük át a határt, Kékeden van az újabb váltópont, majd aztán jövünk lefelé Gönc, Vizsoly, Abaújszántó, Hernád, Kercs, majd Szikszó. Szikszón átmegyünk a hegyen, és Sajóvámos, az egy terepes szakasz, az egy kicsit különlegesebb. Utána átfutunk Sajóvámosra, Sajóvámosról pedig Szirmabesnyűt is érintve érkezünk meg majd Miskolcra, a főutcára, a célegyenesbe végül is. A kategóriák változatlanok, van egyéni verseny, az ugye 117 kilométerre az elég combos, tehát ezt azért csak a legkeményebbek, a legfelkészültebbek vállalják, de hál' Istennek egyre többen. Van egy páros kategóriánk, az azt jelenti, hogy a távot azt eloszthatja két fő egymás között, akár úgy, hogy fele-fele, vagy akár úgy, hogy menet közben többször váltják egymást, ez mindenkinek a saját választása. Egyébként újdonság is, hogy a párosok is, illetve az 5 és 10 tagú váltók is bármelyik váltóponton válthatnak, az egy kikötés van, hogy csak a váltópontot, tehát útközben, távközben nem lehet váltani, nem lehet átadni a csippet, hanem csak a váltópontokon. Eddig ugye megkötés volt például a párosoknál, hogy csak a táv felénél lehetett váltani, és hát az ugye menet közben az problémát okozhatott valakinek. Itt viszont, ha gond van, akkor tudnak azonnal váltani. A nevezés az már jó ideje tart. A honlapunkon, a www.maratonklubmiskolc.hu honlapon lehet elérni a nevezési felületet, illetve minden egyéb információt is a versenyről. Április 8-áig fogadjuk a nevezéseket. Hát a verseny jellegéből adódóan helyszíni nevezés nincs. Tehát aki úgy gondolja, hogy ezen a versenyen szeretne részt venni, akkor április 8-ig tudja ezt megtenni. Szintén újdonság, bár már tavaly is így volt, hogy a kassai szakmai partnerünk, a Kassai Maraton Klub is fogadja a nevezéseket. A szlovák oldalon is zajlik a nevezés, nem csak a magyar oldalon.
Szűcs Istvánt, a Miskolc-Kassa Ultramaraton nemzetközi futóverseny egyik szervezőjét hallották. A 45. magyar körverseny a Tour de Hongrie május 8-án a Karcag és Hajdúszoboszló közötti 170 kilométeres sík szakasszal indul, majd Tokaj-Kazincbarcika etap következik. Az összetettről várhatóan döntő két szakasz közül az egyik a harmadik lesz, ekkor Kazincbarcikáról Kékestetőre tekernek fel a bringások, majd Budapest és Egyek között 166 kilométeres táv vár a mezőnyre. A 854 km össztávú Tour de Hongrie záró szakaszán Siófokról Pécsre 173 km teljesítenek a kerékpárosok. A viadal 2015-ös újraindulása óta most lesz a legnagyobb az összesített szintemelkedés. 7871 méter. Eisenkrammer Károlyt, a verseny főszervezőjét hallják.
Nagyon érdekes Kazincbarcika szerepe a mi életünkben, és az első évben megdöbbenést váltott ki a támogatóink körében az, hogy Kazincbarcika nem csak hogy egyszerűen egy befutóváros lesz, hanem az utolsó szakaszunknak a befutóvárosa, hogy ezt komolyan gondoljuk. Hát olyan sok történelmi magyar város van, és itt lehetne sorolni azokat a nagymúltú óváros központokkal, a idegenforgalmi szempontból kiemelkedően értékes városokat, hogy miért pont Kazincbarcika, ami ugye itt Borsod megyében híresítve mellett, hogy ez a hatalmas gyár, hogy ezt most, hogy miért is gondoltuk, hogy ez így jó lenne. És mi megmutattuk, hogy miért. Aki a TV képernyő előtt látta a Tour de Hongrie-t, az nem egy hatalmas gyár mellett levő alvóváros látott, ahol a megfáradt emberek csak hazamennek szomorúan, és utána a szürke panelekből mennek vissza másnap, és akkor utána meg, tehát hogy nem ezt látták, hanem azt látták, amit meg szerettünk volna mutatni. Azt, hogy itt vagyunk a Bükklábánál, egy gyönyörű természeti környezetben, hogy itt elbringázunk, eltekerünk itt 10 km-t, és itt van egy gyönyörű tó, igaz mesterséges tó, de akkor gyönyörű szép tó. Mint a Lázbéci víztározóra gondolok, hogy egyébként én magam és a családom jövünk ide hétvégére kirándulni. Tehát, hogy ez nem csak beszélünk erről, én magam is átéltem azt, hogy itt milyen klassz a környéken eljönni és eltölteni egy hosszú hétvégét, egy hetet akár itt a Bükklábán, Barcika környékén. Tehát így megtaláltuk a szép oldalát a városnak. Nyilván nem mentünk be a gyártelepre és ott a kamionok között, de hát minden városnak megvan a szép és a kevésbé szép oldala, és megtaláltuk az Barcikának a szép részeit. Az nagyon-nagyon jó visszaigazolás volt nekünk, amikor így a cégen belül, a verseny mögött nyilván az üzemelés, amikor a nézők kevésbé látnak, és csak a versenyzőket nézik, van rengeteg ember dolgozik. És mindenki maga tetén kulcsember, kulcs a biztosítás, kulcs a hotel, kulcs a szállásszerűs, kulcs útvonal, tehát minden kulcs, de a médiagyártás az egy különleges feladat, és a televíziós média, tévégyártásunk az egy borzasztó bonyolult, és egyébként Magyarországon sosem látott eszközöket és stábokat használunk. Nincs Magyarországon eszköz, amivel mi ezt a versenyt forgatjuk, csak külföldi stábok tudunk dolgozni. A magyar televízió, az MTV-nak az Antenne Hungária csapatát összehangoljuk, egy spanyol vagy belga és holland stábok cégeknek a csoportjaival, és ők adják azt a szakmai tudást, azt a különleges technikát, a helikoptert, a repülőgépet, a motorokat, amik az élő, a mezőnyről mozgó élőképet készítik. Ezek a stábok nyilván nem csak a versenynapján találkoznak, hanem igyekszünk őket összehangolni, a versenyvőt egy-két hónappal eljönnek Magyarországra, körbejárjuk a helyszíneket, és megmutatjuk nekik, hogy itt vagyunk technikai szemmel nézve, van-e áram, van-e tér, van-e parkolóterület, van-e minden megfelelő ahhoz, hogy ők dolgozzanak, mit vannak látni a képen, merre fordul a kamera. És amikor először voltunk az Inbarcikán ezzel a stábban, és emlékszem, hogy itt megérkeztünk, ott a városháza mögött kiszálltunk az autóból, kiszálltunk, néztek körbe, hát ez teljesen rendben van. Milyen szép. És ők mit látok? Parkot látták, a gyönyörűen rendben rakott város látták, ahol éri rá minden fűszál, ahol az összes körforgalomban ott valami vidám állat köszön rájuk, és egy vidám színes várost láttak. Az, hogy Kazincbarcikáról egy volt idegen embernek, aki sose volt Magyarországon, és nincsenek semmilyen elővéleménye, előélete, nincs tudása, kiszáll az autóból a városközpontban, ez rendben van. Ez nagyon, nagyon jó igazolás volt nekünk arra, hogy jól döntöttünk, és a tévénézők a verseny alatt ugyanezt a várost látták, és azóta is igyekszünk ugyanezt a várost megmutatni, és az külön köszönhet a városvezetésének, hogy minden évben meglep minket valami érdekes, aranyos kerékpározáshoz kapcsolódó új falfestménnyel. Nyilván azért az elmúlt években sejthető jó kapcsolat alakult ki a városvezetésével, polgármester úrral, polgármester asszonnyal, hát ha nem is napi, de rendszeres telefonos kapcsolatban vagyunk, és győzködnek arról, hogy jövőre is jöjjünk. Arra is szívesen szerződne velünk város, hogy legalább minden második évben garantáljuk, hogy eljöjjünk. Ez nyilván nem mindig lehetséges, hiszen nagyon sok felé várnak minket, és szeretnék is megmutatni az országnak mindig más-más tájét. Ugye 5 napban azért nem fér be a teljes ország. Ugye 2 éve voltunk utoljára Kazincbarcikán, mivel megígértük azt, hogy azért minden második évben igyekszünk, ezért idén is tervezünk az Kazincbarcikai helyszínt. azt el lehet mondani, hogy az elmúlt években megérkeztünk a kerékpársportnak arra a szintjére, hogy ugyanazt látják a nézők a Tour de France-on, ugyanazt a mezőnyt, ugyanazok a sztárok, vagy hasonló sztárok, mint akik a Tour de France-on versenyeznek. Aki magyar körversenyen szakaszt nyer, az jó eséllyel nyer a Tour de France-on is szakaszt, tehát azért ez már nem az a játszótér, mint ezelőtt jó néhány évvel volt, de azért mégis mindig lehet még fokozni az érdeklődést, és azoknak a sztároknak a sorát, akikre tényleg oda kapcsolnak a világon néhány millióan. Azt mondom, hogy ebben az évben tényleg fantasztikus, hogy milyen sztárok mondtak igent idén a meghívásunkra, akiknek köszönhetően garantálható, hogy a világon mindenki minket akar majd nézni, aki kerékpársport rajongó, és szerencsére vannak egy pár millióan.
Most pedig Szitka Pétert, Kozinc Borcika polgármesterét hallják.
Gyakorlatilag maguk a versenyzők, maguk az etap ott marad a városban, ami az odaérkező vendégeket, a város lakosságát kiszolgálván egy nagyon érdeklődésre számot adó esemény lesz. És hát természetesen úgy, mint minden egyes alkalommal, amikor a nemzeti körverseny gyakorlatilag érinti városunkat, akkor erre készülni is fogunk. Eseményekkel, rendezvényekkel. Volt már hasonló útvonal, de azt gondolom, hogy ez azért lesz nagyon, nagyon jó, mert többször fogják látni egyébként a versenyzőket a városba érkezők. Nyilvánvalóan egyébként az a tardonai kör, ami azt gondolom, hogy a kerékpárosoknál már egy ismert, mondjuk azt, hogy mondat, az egy nagyon-nagyon nehéz, és gyakorlatilag nagyon fő része lesz ennek a versenynek abban a momentumban, abban a napban.
Szitka Pétert, Kazinc Balcika polgármesterét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Száz éve alakult meg a görögkatolikus miskolci apostoli exarchátus, amit a jogutód Miskolci Egyházmegye egész éves programsorozattal ünnepel. A jeles évfordulóra az egyházmegye ünnepi zarándoklatokkal, egyházmegyei gyűléssel és színházi előadással készül. A programokról Orosz Atanász püspök nyilatkozott rádiónknak.
A Miskolci Egyházmegye centenáriuma ez év júniusában következik be. Tehát ami eddig zajlott, az inkább előkészítő volt. Tavaly volt már egy zarándoklat Rómába, és voltak olyan lelki gyakorlatos programjaink, amelyekkel magunkat készítgettük elő erre a jubileumi ünneplésre, de a következő hetekben még intenzívebben imádkozunk egymásért, az egyházmegyéért, és hamarosan a fényes hét péntekjén egy kulturális rendezvényen találkozunk szinte minden egyházközség küldötteivel, sőt az innen elszármazott papokkal és családjukkal is a Művészetek Házában. A húsvét utáni péntek délután 4 órától lesz egy olyan hangverseny, amelyben a húsvét szépségét élhetjük át újra. Aztán a következő hónapban újabb lelki találkozókon, lelki gyakorlatos, lelki napokon készülünk, és június 1-én lesz az az ünnepi zarándoklat Mária Pócsra, amelyet ennek a centenáriumnak a fő eseményeként tervezünk és valósítunk majd meg. Június második felében pedig, 25-én és 26-án egyházmegyei gyűlést tartunk, úgy, ahogy ezt a kódex megköveteli, és ahogyan a jelen helyzetben a Miskolci Egyházmegye ezt képes megvalósítani. A következő olyan kulturális programunk, amely inkább fiataloknak szól, az Akropolis színpadán, Miskolc Tapolcán lesz, és ennek a fiatalok számára szervezett rendezvénynek az időpontja június 13-a lesz. Július hónap második felében a Felvidékre zarándoklunk együtt, különösen is az Eperjesi Székesegyházba, ahonnan a 100 évvel ezelőtt kialakított egyházkormányzati egység eredezett, és meglátogatunk több olyan zarándokhelyet, több olyan templomot is, amely kapcsolatban állt az akkori ősi közösségeinkkel. Július végén pedig a minisztrán zarándoklatot tervezzük a centenárium jegyében megvalósítani Róma örökvárosa felé. Szeptember 19-től szervezünk kiállítást a Miskolci Múzeumban, és a Herman Otto Múzeumnak két kiállító termét fogjuk megtölteni egyházmegyénk szakrális tárgyaival, a kiállítási anyagunkkal szeptember közepétől a jövő év elejéig, februárig.
Az egyházmegyei gyűlésre honnan várnak vendégeket?
A gyűlés az nekünk, az egyházmegyének az eseménye, tehát csak azok vehetnek részt rajta, akiket kinevezésemmel már 4 hónappal ezelőtt erre felkészítettünk, hiszen egy nagyon komoly munka fog folyni az egyházmegyei gyűlés keretében, ahogyan más egyházmegyék zsinatán zajlott néhány évvel ezelőtt különböző latin egyházmegyékben. Ez egy rövid egyházmegyei gyűlés, de intenzívnek tervezzük, ezért a kisebb csoportok már előzőleg is készülnek a tematikával, amelyen dolgoznunk kell. A kezdő szent liturgiát a Székesegyházban azt mindenki számára nyitottnak hirdetjük. Június 25-én reggel 9 órakor lesz ez a koncelebrált liturgia, de azután 11 órától már zárt ajtók mögött zajlik az egyházmegyei gyűlés.
Újból lehet önkormányzati lakásokra pályázni Miskolcon. A nemrégiben indult e-lakáspályázat keretében 37 ingatlan találhat gazdára. Az ingatlanok fényképei, műszaki dokumentációi a Miskolc Holding ZRT honlapján tekinthetők meg. Ugyancsak itt olvashatnak a pályázni kívánók a feltételekről, bérleti díjakról, felújítási költségekről. A további részletekről Kaposváriné Bornemis Szálmese, a Miskolc Holding ZRT ingatlan gazdálkodási igazgatóság lakáshasznosítási vezetője adott tájékoztatást.
A hétfői napon indult el 2024 első önkormányzati lakáspályázata, és lehet benyújtani a pályázatokat a szokott módon, elektronikusan. A Miskolc Holding honlapjára kell belépni, és onnan lehet elérni az elektronikus pályázati felületet. Ott ki kell tölteni értelemszerűen a pontos adatok megjelölésével és feltüntetésével az adatlapokat, és azt kell benyújtani. A jelenlegi pályázaton 37 lakás került kiírásra, ebből 27 piaci alapon, 10 pedig költségelven kerül bérbeadásra. A költségelvű lakásokra más a pályázati feltétel. Azok pályázhatnak, akik vagy 3 éve miskolci állandó lakhelyen lakcímmel rendelkeznek, vagy pedig 1 éve folyamatos miskolci székhelyű munkáltatónál munkaviszonnyal rendelkeznek. A költségelvű lakások bérleti díja kicsit alacsonyabb, itt 468-tól 600 forint per négyzetméterig terjednek a bérleti díj árak, attól függően, hogy a lakás a város melyik területén helyezkedik el, illetve milyen műszaki felszereltségű, milyen komfort fokozatú. A piaci lakások nyilván egy kicsit drágább kategóriába tartoznak. Itt 1000-től 1375 forint per négyzetméterig terjednek a bérleti díjak. Ezek a város különböző pontján találhatók meg, szintén a Hegyalja utcától egészen a Selyemrétig, a Vasi lakótelepig. A költségevű lakások zömmel a Zavason találhatók, ott is az 1-es-2-es ütemben. Piaci lakásokra gyakorlatilag bárki pályázhat, aki a jogszabályban előírt minimális jövedelmet meghaladó jövedelemmel rendelkezik. A teendő nagyon egyszerű, a Miskolc Holding honlapján belép a pályázati felületre, ott fent van a pályázati kiírás. A pályázati kiírást, ha pontosan valaki elolvassa, akkor minden információ birtokában lesz, ugyanis a pályázati kiírás tartalmazza azt, hogy lakásonként mennyi bérleti díjat kell fizetni, mennyi óvadéki díjat kell fizetni, milyen jellegű bérlői felújítást kell elvégeznie, illetve elvállalnia a lakással kapcsolatban. Azok az információk is fent vannak, hogy milyen dokumentumok benyújtását kérjük majd a szerződéskötéshez. Ugyanis a pályázat benyújtásakor az adatokat igazoló nyilatkozatokat, dokumentumokat nem kérjük be, tehát mindenki, ha úgy tetszik, ilyen önbevallás szintjén tölti ki az adatlapot, de természetesen a szerződéskötést megelőzően mindenképpen ellenőrizzük, hogy az ő általa beírt adatok a valóságnak megfelelnek-e. A pályázati felületen lehet megtekinteni egyébként a lakásokról készült képeket is. Mindegyik lakásról 10-12 darab kép körülbelül fel van töltve. Ezen kívül a lakások műszaki állapotára vonatkozó adatokat, komfortfokozatára vonatkozó adatokat is itt lehet megtalálni, az alaprajzokat is. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt valaki tüzetesen átnézi, akkor minden információ birtokában lesz azzal kapcsolatban, hogy tudjon választani, hogy melyik lakásra szeretne pályázni.
Újra összeültek a helyi civil szervezetek Gyöngyösön. Többek között azért, hogy összeállítsák a június 15-i civil expo programjait. Az értekezésen a civil szervezetek fontosságáról, az önkéntes képzésről és az idei tervekről is szó esett. A tudnivalókról Aradi Mária közösségi civil szervezőt hallják.
Minden egyes civil szervezetnek megvan az úgynevezett magja, akik jól tudnak együtt dolgozni, és próbálnak minél több embert bevonni. De azért az a jellemzőbb, hogy ugye mivel mindenki éri az életét, mindenkinek nagyon felgyorsult, sok feladata van az élete során, ezért nem mindenki tud mindenbe bekapcsolódni, ez nagyon sok mindentől függ. És vannak olyanok Gyöngyösön, akik nem tartoznak civil szervezetek közé, tehát nem tartozik valamelyik civil szervezethez, viszont úgy érzi, hogy ő szeretne önkéntesként dolgozni. Mi gondolkodtunk azon is, hogy önkéntes képzést is csinálunk, hiszen nagyon sok esetben, ha nem képzettek az önkéntesek, nem tudják pontosan, hogy mi a feladatuk. És ezért azt szerettük volna, hogyha azok, akik éreznek magukban motivációt, hogy ők szívesen csinálnának a városban egy ingyenes rendezvényen valamit, hozzájárulnának, ők segítenének a gyereksaroknál, én inkább ebbe lennék jó, vagy abban lennék jó, vagy én szívesen kivinném a szórólapokat, én plakátoznék, tehát aki úgy érzi, hogy szeretne hozzátenni a közösséghez, az nem kell, hogy civil szervezethez tartozzon, azokat is ugyanolyan szeretettel várjuk a különböző alkalmakon, hogy megbeszéljük, és akkor szétosszuk a feladatokat. Ennek az a lényege, hogy itt élünk. És hogyha én azt mondom, hogy szeretnék elmenni valahová, nem tudok válogatni, annyi minden szuper program van, a könyvtártól kezdve a művelődési házig, a különböző civil szervezeteknél. De a másik oldalon meg vannak, akik úgy érzik, hogy nem elég program van, vagy nem úgy sikerülnek a dolgok. Tehát, hogy igazából ez egy olyan nap, amikor megmutathatjuk, hogy kinél mi van. Az expo, tehát a civil expo, ez azt jelenti tulajdonképpen egy nagy vásár, egy nagy kiállítás, amiben megmutatjuk a legjobb részünket, a legtöbbet, hogy hogy mihez lehet kapcsolódni. Június 15-én lesz, ugye az időpontot azt megkaptuk, akkora tudjuk kibérelni a nagy színpadot, nagyon-nagyon jó segítőink vannak, és olyan helyiek fognak fellépni, akik valamit felmutattak a városunkba, és mi büszkék lehetünk rá. Az egész főtéren a kosárközösség tagjai, különböző helyi termelők lesznek, helyi civilek lesznek, olyan kapcsolódásokat próbálunk egy-egy ernyő alá vonni, ami összetartozik. Tehát lesznek, akik tegyünk a kultúráért, tegyünk együtt a sportért, tegyünk együtt a zenéért, tegyünk együtt a táncért, tegyünk együtt a környezetvédelemért. Tehát a különböző részeket, a különböző elhívásban résztvevő szereplőket szeretnénk egy-egy ernyő alá vonni, egy-egy molinó alá vonni, és akkor ők közösen fognak majd az emberekkel kapcsolatokat kiépíteni.
Állami kitüntetésben részesült Lehocki László, a miskolci Spider-mentő csoport alapítója. A 40 éves életmentő munkájáért Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozták Lehocki Lászlónak, akit már Törökországban is kitüntettek.
Egy nagyon magas civil kitüntetést, a civil aranykereszt fokozatot adták át nem olyan régen a belügyminisztériumban. 110 kitüntetett volt abban az időben. Itt ezt a keresztet 5-en kaptuk meg, tehát 5-en vehettük át. Hát én azt hiszem, hogy államilag ez egy nagyon magas szintű elismerés. Hát ezt le is írták, hogy a külföldön, illetve idehaza végzett munkaeredményeként, illetve a Magyarország népszerűsítése, a mentésben való 40 éves múltam miatt érdemeltem ki ezt a kitüntetést. A többiek is hasonló módon végezték a munkájukat, és hát nagyon sok ember rangba emeltek feljebb, illetve más tevékenységért tüntettek ki. Én nagyon büszke voltam, hogy ott lehetek, és tulajdonképpen átvettem ezt a díjat. Törökországban már 12-szer voltunk menteni, még nyugodjon mancskutyámmal kezdtük el ezt a missziót. Hóppal februárban folytattuk. Az ottani magyar segítség nagyon jól jött. Köztük a mi kis csapatunk is túlélőket talált, gyerekeket, felnőtteket, és hát ezt honorálták ott ezzel a kitüntetéssel, és egybekötve márciusban egy szintén mancszobor átadóval, ugyanazt a szobrot adták át a Szanyi Borbála alkotását, mint amit a miskolci mancstéren, úgymond már mancstéren van, és hát volt szerencsém háromszor az elnöki palotába kutyámmal megjelenni meghívás alapján, illetve Erdogán elnök megsimogatta a kutyát, őt is egy magas szintű kitüntetéssel jutalmazta, illetve kért egy pacsit is tőle, ott tulajdonképpen 150 országnak a mentés képviselői előtt körülbelül 3500 ember jelenlétében. Tehát a vallásuk szerint tisztátalan állatként kezelik, valamikor egy kutyaszerű lény megharapott egy prófétájukat, és hát sajnos belehalt ebben, és onnantól kezdve nem szívelik a kutyákat, macskákat jobban, mivel mitológiai állat, és hát én azt hiszem, hogy ebbe a kultúrában mi nagyot léptünk előre, főleg mancsal, és tulajdonképpen innentől kezdve én úgy láttam, hogy azt mondták, hogy mancs is nem egy kutya, hanem egy megmentő, tehát igaz, a Koránt nem írták át emiatt, de én azt látom, hogy most már simogatják az emberek, és egyre nagyobb a népszerűsége, mert rájöttek, hogy milyen hasznos tud lenni. Minden embernek van egy hobbija, van egy szerelme, hát nálam a kutya volt az, ami vitte a prímet, gyerekkorom óta mellette nevelkedtem fel, utána kutyakiképzéssel foglalkoztam, és rájöttem, hogy a kutya mennyire hasznos lehet az ember társaként is, sőt munkára fogva is, és hát bizony ez indított el, hogy a neveltetésemnél fogva segíteni akarás, hogy inkább te segíts másokon, mint rajtad kelljen segíteni, még ez a régi szüleimnek a mentalitása vezetett erre az útra, és tulajdonképpen ezért is alapítottam meg Magyarországon elsőként a úgymond kutyával történő speciális mentést, hogy embereken tudjunk segíteni. Azt nem gondoltam, hogy ekkora nagyjá kinevi magát, hogy külföldön is ilyen sikereket tudunk elérni, és tényleg tudunk segíteni embereken, és visszük Magyarország jó hírét, Borsod jó hírét, Miskolc jó hírét, tehát tulajdonképpen ez a mentalitás, ez a mai napig folyik nálunk. A mentőcsoport tagjai mind önkéntesek, és tulajdonképpen mindegyiknek a segíteni akarása kutyán keresztüli, hobbián keresztül történő munkavégzés az, ami érteti őket.
A Miskolci Egyetem hidrogénellátási szakmérnök hallgatói is tesztelték azt a hidrogénüzemanyagcellás autóbuszt, ami nemrégiben Miskolcon közlekedett. A működése során káros égéstermékek helyett vízgőzt kibocsátó, alacsony zajterheléssel üzemelő autóbuszt a hallgatók a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT telephelyén próbálhatták ki. A program során a tanulók több előadást is meghallgattak a hidrogéngázzal és a busszal kapcsolatban. A részletekről Vadászi Marian, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar, Bányászat és Energiaintézet intézeti tanszékvezetője adott tájékoztatást.
Múlt évben, októberben sikerült elindítanunk a képzésünket, a hidrogénellátási szakmérnök képzésünket, és ennek a képzés keretében van egy olyan tantárgyunk, hogy hidrogén infrastruktúrák, ahol szeretnénk a hallgatókkal megismertetni a hidrogén alkalmazásának a különféle lehetőségeit. Tudtuk, és szoros kapcsolatban vagyunk a Humdával és a egyéb szakmai területekkel, amelyek a hidrogén vonatkozásában érdekesek és napjainkban vezető szerepet töltenek be. Tudtuk már előre, hogy decemberben megérkezik hozzánk is majd a hidrogén üzemanyagcellás autóbusz, és ennek a tantárgynak a keretében úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne első kézből találkozni ezzel az infrastruktúrával. Tulajdonképpen a 18 szakmérnök hallgatónk első helyet bérelt ki a rendezvénnyel kapcsolatban. Hogyan is kezdődött a mi kapcsolatunk? Mindenáron szerettem volna hidrogénes busszal utazni, és közelebbről is megtapasztalni. Nem csak a buszt, hanem valójában a buszhoz szükséges hidrogén átfejtését és töltését is megismerni, és megismertetni a hallgatóinkkal. A töltőállomást is, és tulajdonképpen van egy nagyon kedves ismerősöm, aki az MVK ZRT-nél autóbuszvezető, és már hetekkel, hónapokkal ezelőtt mondta, hogy érkezik a hidrogénes busz, és akkor ott figyelte az eseményeket, hogy mikor, és nagyon aranyos és nagyon kedves volt, megadta a kontaktokat, hogy melyik igazgató urat tudom megkeresni, és tulajdonképpen én ismeretlenül felhívtam őket, és nagyon kedvesek és készségesek voltak, hogy természetesen öröm számukra is, hogy minél nagyobb hallgatóság, érdeklődők körében meg tudjuk vizsgálni, nekik is fontos szempont, hogy ezt a technológiai újdonságot megismertessék. Úgyhogy tulajdonképpen így kezdődött a közös munkánk, és utána a Humdával is felvettük közösen a kapcsolatot, és így egy nagyobb volumenű rendezvényt alakítottunk ki, és valóban a hallgatók is. Nappali tagozatos hallgatók is jelen voltak a Műszaki Föld és Környezettudományi Karról, és valamint a szakközépiskolásokat is sikerült megszólaltatni, és ők is nagyobb számban, 50-es létszámban azt hiszem, hogy megtöltöttük valóban az előadót, és nagyon aranyosak és nagyon érdeklődőek voltak az előadások alkalmával. A program tartalmazott egy tulajdonképpen a Miskolci Egyetem oldaláról egy ismertetőt. A három műszaki kar, a gépészmérnöki és informatikai kar, a anyagtudományi és vegyészmérnöki kar és a műszaki föld és környezettudományi kar kapott tulajdonképpen meghívást, és ezek a karok intézetein belül is azok a képviselők voltak, akik valamilyen módon kapcsolódnak a hidrogén gazdasághoz, hiszen tulajdonképpen itt a hidrogén hidrogén gazdaság, a hidrogén akár bekeverése a gázhálózatba, akár a szállítmányozásban történő használata egyre intenzívebben fog megjelenni a jövőben, és kiemelt célja a Miskolc Egyetemnek is, és nekünk is, mint oktatóknak felelősségünk, hogy a hallgatókkal a legújabb innovációt megismertessük, és első kézből adjuk át a tudást, úgyhogy a három kar képviselői itt voltak, és ismertették a képzésüket, és ilyen előadásokat is hallhattak. Ezen kívül a konkrétan már a hidrogén gazdasághoz kapcsolódóan a jármű alkalmazásokban való elterjedését ismertette dr. Hanula Barna professzor úr a Széchenyi István Egyetem részéről, és Meyer Zoltán a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag Cella Egyesület részéről.
Negyvenezres kötetet számlál a Szerencsi Városi Könyvtár. A közintézmény a Rákóczi Vár szívében működik, rengeteg tematikus programmal várva kicsiket és nagyokat. Az utóbbi években nyári táborokat is szervez, hogy népszerűsítse az olvasást a gyermekek körében, mondta Tamásné Szabó Klára, intézményvezető.
A Szerencsi Városi Könyvtár a Rákóczi Várban található, ami egy műemléképület. Az országban nagyon ritka szerintem az olyan könyvtár, ami ilyen patinás helyen helyezkedik el. A könyvtár két emeletet foglal el a várban. Az első emeleten található a felnőtt könyvtár, a médiatár és a helyismereti részleg, és a második emeleten található a gyermekkönyvtár. A könyvtár összesen 960 négyzetméteren terül el, és 40 000 kötettel rendelkezik. A Szerencsi Könyvtárba közel 1000 olvasó van beiratkozva, legfőképpen szerencsi lakosok, de a környező településekről is vannak olvasóink. A jellemző az, hogy a nyugdíjas korosztály jobban ráér most már az olvasásra, valamint a kisebb gyerekek 14 év alatti korosztály is megtalálható nálunk, éppen azért, mert az óvodások, iskolások szervezetten, csoportosan járnak hozzánk könyvtári foglalkozásra, mesedélelőttöket tartunk nekik, kézműves foglalkozásra egybekötve. Attól függően, hogy milyen ünnepi program következik, vannak előre eltervezett tematikáink, amiket a pedagógusok kérhetnek, de hogyha olyan témakört szeretnének a tanítónénik, óvónénik, amik még nem voltak, akkor a könyvtáros kollégák szívesen felkészülnek belőle. A COVID ideje alatt új szolgáltatást vezettünk be, a könyvtárfutárt, ami azt jelenti, hogy az idős, mozgásukban korlátozott vagy beteg emberekhez is eljusson az adott könyv vagy folyóirat. Lehet telefonon vagy e-mailben dokumentumokat kérni, és előre egyeztetni kell, hogy mikor, hová vigyük a könyveket. Ez a szolgáltatás továbbiakban is él, és mindig várjuk a jelentkezést a város, illetve a környező településekről is. Minden évben a könyvtár dokumentum állományából igyekszünk selejtezni azokat a könyveket, amelyek már elhasználódtak, elrongyolódtak, vagy éppen nem megfelelő állapotúak. Ezeket könyvvásár formájában értékesítjük, és minden évben, májusi hónapban könyvvásárt szervezünk, így lesz ez az éven is, úgyhogy május második felében két hétig könyvvásárt tartunk. Én már 8. éve foglalkozik a Szerencsi Városi Könyvtár Erzsébet tábor szervezésével. Minden nyáron, július-augusztus hónapban Erzsébet tábort hirdetünk általános iskolás gyerekek részére, és minden éven nagyon sokan és gyorsan jelentkeznek, hiszen ezek a táborok ingyenesek, és igyekszünk minden nap a gyerekeknek 8-tól délután 5-ig szabadidős tevékenységet biztosítani, hogy a szabadidejüket teljesen komfortosan, játékosan el tudják tölteni itt a könyvtár falai között.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
7 nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!